Azrim elől haladt, mögötte Evelyn, és a sor végén a tanár. Az ő tevéjéhez kötözték a vízhordó állatot is, rövid pányvára, mert pontosan fél méteres járható ösvény vezetett át a veszélyes sósmocsáron. Ez is ijesztően recsegett, és olykor kipudjantott a töredező kérgéből a fehér nyúlós hideg sarat. Az évezredek óta rothadó sott, leve mi az más, folytó, undorító latyak. Állítólag még abból az időből maradt itt, mikor a Szahara tengerfenék volt. Szép, holdvilágos éjszaka volt. A sott, mintha egy kísértetiesen zajló folyam felülete lenne, hatalmas jégtáblákkal, izzó, halványan fény lett a fehér megvilágításban, és ridegebb, félelmetesebb látvány volt sivár elhagyatottságában, mint a sivatag. A tevék olykor fújtak, kapáltak, és nem akartak tovább menni. Patáikat felsértette a lábuk alatt töredező sórétek, és ösztönük érezte, hogy a halál vár itt rájuk. Azrim botja sűrűn puffogott. Az állatok bőgtek és kirúgtak. Evelyn torkát is bajlós előérzet folytogatta. A szél felkavarta és zörgetve sodorta magával a szárazon maradt vékony sóréteget, amely mint könnyű por fette a mocsarat. A tanár nem szólt semmit. Azt látta, hogy a program megváltozott. De hiszen ez így volt programszerű. Már is eltértek az iránytól. Már is üldözik őket. Most már nincs megállás az egyenlítőig, és ki tudja, milyen körülmények között. Kezét, arcát undok, nyálkaszerű, hideg, nyírkos sópára fette. Később a vezető teve félrelépett az útról, és fülsértő bőgéssel kapálózott a felcsapó hínárban. A tanár tevéje is kis hián utána zuhant a rácsomózott kötőfék miatt. Szerencsére a lordnak volt elég lélek jelenléte, és nem ugrott le az állatról, hanem hátradőlt, és két kézzel húzta vissza a kantárt, amíg Azrim segítségére jött, és elvágta a feszülő pányvát, majd megpróbálta kihúzni a vergődő teherhordót. Még csak hasig merült el a mocsárba. Egyesült erővel valahogy kivonszolták. Közben Bannister elbotlott, és térdig lépett az ösvény mentén nyújtózó hínárba. Evelyn szeme valósággal rimánkodott bocsánatért, mikor Bannister kivergődött, és a miazmás undok iszap csak úgy csurgott róla. A tanár legyintett, aztán sóhajtva mondta. Nehéz dolog humanistának lenni, Miss Weston. Lehet, hogy egyszer be is szüntetem, ha az ilyen utazások rövid időközökben állandóan ismétlődni fognak. Hajnalban, nyakig sárosan, elcsigázva, megérkeztek Marbukba. Az oázisban csak két épület volt. Egy vendéglőszerű, félelmetes vályogviskó, és távolabb a katonai üdülő vörös míniummal fedett blokkháza. Néhány sátorból álló arab duár alkotta a helység főterét. Míg a teafőt, amit nyomban megrendeltek, gyorsan tiszta ruhát váltottak. A tanárnak most eszébe sem jutott borot válkozni, úgy kívánta a meleg italt. Reggeli után Evelyn nyomban felállt az asztaltól. Most azonnal bemegyek a kórházba, és átadom a katonai hatóságoknak az okmányt. Jöjjön velem, kérem. A tanár sóhajtott. Oh, mindig csak menni és menni. És mikor elindul az ember, soha sem lehet tudni, mikor ülhet le ismét. Na, most nem meditáljon, szőr. Jön vagy nem? Nem. Itt úgy sem mehet máshová, mint az egyetlen épületbe, ami a fogadón kívül még fennáll az oázisban, és ez az épület valóban katonai intézmény. A sivatagnak nem vághat neki gyalog, tehát nyugodtan elengedhetem. Különben is én kezdem elhinni, hogy ön valóban becsületes úton jár. Nem tudom miért. Talán ez a Rensing győzött meg a King's Road-i ház idíjével. Bízom magában, Miss Weston. Már csak azért is, mert hiszen az én becsületemet is a kezébe adom ezzel a borítékkal. Tessék! Átadta a táskát. Evelyn lelkesen nézett rá. Köszönöm. Biztos lehet benne, hogy úgy vigyázok a becsületére, mint a magaméra.
Azután pedig ne haragudjon. Borotválkozni akarok.
Ezt félve mondta. Sejtette, hogy Evelynnek kifogása lesz ellene. Isten tudja, miért szeretné ez a leány, ha ő hosszú szakált növesztene, és csak ugyan. Evelyn szeme dühösen villant meg.
Ó, hát, ezért a nagy bizalom.
Ha sima lenne az arca, akkor bizonyára velem jönne. De így kénytelen megbízni bennem, mert a rend talán még a becsületénél is fontosabb. Dühösen ment el, és bevágta az ajtót. Csak keresse a borotváját, ez az undok ember. Utána mehet a sivatagba. Hú, sírni tudott volna dühében. És a legbosszantóbb mégiscsak az, hogy szereti ezt a rettenetes vaskalapost. Bannister felment a szobájába.
A forró naptól áttüzesedett vályog dohos szagot lehet magából. A gyékényen vidám férgek hancúroztak, és megszámlálhatatlan légy dongott, zümmögött, duruzsolt mindenfelé. A vendéglős, aki a kenderszívástól félhülye volt, rekedt kántálással énekelt valamit, és ez szüntelenül felhallatszott.
Szegény lány. Ilyen út áll mögötte, és még csak le se pihent. Ő férfi létére milyen fáradt. Elhatározta, hogy kedveskedni fog valamivel Evelynnek. Hadd örüljön. Nem borotválkozik meg. Mire visszajön, lássa rajta, hogy nem a borotválkozás miatt engedte el egyedül. Igen, igen. Bármilyen utálatos ez, először életében legyen borostás, hogy bebizonyítsa bizalmának őszinte voltát. Bár, ahogy ezt a lányt ismeri, valószínű, hogy ő végérő szakát növeszthet, amíg megdicséri valamiért. Elhatározta, hogy lefekszik aludni. Már csak azért is okos művelet, mert az ember sohasem tudhatja, hogy miféle sürgős, hosszú utazás hírével ébresztik fel. Most ugyan állítólag befejezték az útjukat, de egy empirista tudós csak a tapasztalatok alapján vonja le a következtetéseket. És a tapasztalat azt mutatja, hogy hasonló feltevésben már nem egyszer adta át magát hasonló boldog illúziónak, hiába valóan. A tanár tehát nem borotválkozott, hanem ledőlt a gyékényre aludni.
Nyolcan feküdtek a szép világos kórteremben, csupa bronzarcú lábadozó katona. Beszélgettek, kártyáztak, pipáztak. Csak egy bajtársuk állt külön háttal a többieknek, és kinézett az ablakon. Kopogtak, Evelyn lépett be.
Münster urat keresem, mondta csengő, tiszta hangon. A katona lassan megfordult, és a látogatóra nézett. Sovány, beteges arcán valami halálos közöny és tompaság ült. A többi légionista csodálkozó élénk pillantással nézett az ajtóban álló csinos nőre. Münster szemei ugyanolyan egykedvű, szürke nyugalommal pillantottak feléje, amilyennel egy perc előtt még a fapadot bámulta lenn a kertben. Nem az elmebaj kifejezéstelensége volt ez, hanem egy olyan ember gépies megnyilvánulása, aki megszokta, hogy sehol sincs jelen. Arccal a múltja felé fordulva menetel az események között, anélkül, hogy tudomást venne arról, amit tesz, anélkül, hogy más tenne, mint ami beidegződött, mint cselekvés. Tehát szinte öntudatlanul is elvégezheti. Kissé vontatottan és halkan, de érthetően válaszolt.
Én vagyok, Münster. Parancsol?
Én Lady, én Miss... Hirtelen így folytatta. Nem jönne le velem a kertbe?
Na, ha tetszik.
Egyenletes, kimért léptekkel követte. Evelyn úgy érezte, hogy egyetlen fogással szívét, tüdejét és gégéjét markolja össze valaki. Annyira sajnálta Brandyst, hogy szinte elfeledkezett a saját kálváriájáról. Ez az ember egy befejezett dráma eltemetett hőse volt. Nem homályosodott el a lelke, csak megdermett. A létezésnek abban a tetszhalálszerű állapotában lézengett, amire megváltása téboly. Mit mondjon neki? Hogy fogjon hozzá? Kettesben voltak az udvaron. Uram, én tudom, hogy ön kicsoda. Mr. Brandyz az igazi neve. És hadnagy volt.
Igen?
Kérdezte Brandyz, minden kíváncsiság nélkül szinte udvariasan. Evelyn majdnem sírva fakadt. Ismerem a tragédiáját. Jobban, mint ön.
Csak ugyan?
Mint mikor a zongorán ugyanazt a hangot ütik le kétszer egymás után. Elsősorban tudja meg, hogy az öccse ártatlan.
Mi ez?
Egy rándulás. Most mégiscsak reagált. A két szemöldök szigorú deltát alkot az orrtövében.
Kicsoda maga, kérem?
Valaki, aki ügyében tudja az igazat, és eljött, hogy visszaadja magának a becsületét. Az öccse éppen olyan ártatlan, mint ön. Wilmington, a sógora volt a bűnös. És elmondott mindent. Miss Arnfentől, aki az öccsét behálózta, a búcsú levélig, amit Wilmington felhasznált, miután magához vette a térképet. A katona leült. Tenyerével az oldala felé tapogatózott bizonytalanul, mintha a gyógyuló félben lévő sebesülése nyilalna.
Igen, szólalt meg tűnődve. Valószínű, hogy így történt. Nem tudom, honnan vette az adatokat, de elhiszem önnek. Nekem azonban senki sem hinné el. És nem is fontos már. Higgy el.
Mondja, kérem, ha visszavinné az eltűnt térképet, sértetlenül lepecsételve, ez rehabilitálná?
Kisasszony, azt a térképet már régen eljuttatták valahová, ahol nagyon sokat ér. Régen feltörték a pecsétjét, és elolvasták.
Kérem, feleljen a kérdésemre. Mi történne, ha ezt a történetet egy tanú igazolná, és visszaadná érintetlen pecsétekkel a borítékot?
Hát akkor...
Élénkség jelent meg a szemében, és kipirult az arca.
Akkor... Nem csak az ártatlanságom lenne igazolva, hanem olyan szolgálatot tennék.
Tessék! Evelyn átnyújtotta a borítékot. Brandyz nézte, az arca kipirult, a szeme csillogni kezdett, de egész furcsán, élénken, azután ez a csillogás külön vált, és lehullott a zubbonyára.
Kicsoda ön?
Kérdezte rekedten, és kezében rezgett a boríték. Evelyn Weston vagyok. 100 000 frankot érek, élve vagy halva. Átnyújtotta az újságot, amely ott volt a kis bőröngyében a boríték mellett. Miután Brandyz átfutotta a lapot, sokáig gondolkozott. Nem tudom, hogy miért hozta el nekem a becsületemet. Azért, amit tett, ön is tehet az én érdekemben valamit. Keresek egy dobozt, amelyen kis kerámia szobor tisz van. Buddhát ábrázolja.
ön vásárolta 15 év előtt a Longzon and North cégnél.
Butha. Igen, várjon, emlékszem. A bátyámnak vettem karácsonyi ajándékul. Hogyne? Egy zománcos doboz tetején Butha szoborral. Ő szereti az ilyen dísztárgyakat.
Kicsoda a bátyja?
Lord Bannister.
Káplár! Vizet! A misz elájul, gyorsan!
Alkonyodott, mikor Evelyn és a katona megérkeztek a fogadóba. A bejáratnál guggolt a kenderszévástól félhülye vendéglős, és változatlanul ugyanazt a 3,5 hangot kántálta. Megtudták tőle, hogy ő lordsága még nem jött le a szobájából. Felmentek. Az ajtónál Evelyn visszatartotta Brandyst. Jó lenne, ha én előkészíteném néhány szóval. Kopogott. Miután nem kapott választ, kissé kinyitotta az ajtót és benézett. Ő lordsága felöltözve feküdt a gyékényen, és mélységesen aludt a rakoncátlan rovarok között. Kissé megviseltnek látszott. Evelyn megérintette, de a tanár nem ébredt fel. Jó erősen megrázta. A lord riadtan nyitotta ki a szemét. Szinte azon nyomban tisztában volt a helyzettel. Nem csodálkozott. Szomorúan felkelt. Utazunk? Kérdezte, és megindult az ablak felé.
Létra van?
Nem utazunk sehová.
El kell bújni?
Kérdezte egy árnyalattal búsabban, de minden ellenkezés nélkül.
Milord?
Mondta szokatlan meghatottsággal Evelyn, amit a lord arra magyarázott, hogy borostás állhatja meg ennyire.
Kellemes viszontlátásban lesz része.
Tudtam, itt a Holler. Rémüldözött.
Egy ember van itt, aki régen elszakadt öntől.
A lord arca elborult kissé, és kutatóan nézte a leányt.
Egy ember, akit ön nagyon szeret. Azonos azzal, akinek a becsületét annyi halálos veszély között elhoztuk ide. Kinyitotta az ajtót, és Brandyst lépett be a szobába. Ilyenkor csak régi színdarabokban fordul elő, hogy emberek dühött analízisbe fognak kideríteni a titkot, vajon ébren vannak-e, vagy álmodnak, igaz-e, vagy nem igaz. Ezek itt nem tesznek ilyesmit. Nem közlik üvöltve kapcsolatukat, öcsém, bátyám, miután ez a vonatkozásuk kora ifjúságukban tisztázódott. Hang nélkül összeölelkeznek, azután hosszan szorítják egymás kezét, és nem szólnak semmit. Ilyesmire nem is lettek volna képesek. Csak később, jóval később kerültek abba a lelki állapotba, hogy beszéljenek. Lord Bannister, mint elsőszülött, örökölte nagybátyjuktól a címet, és a lordsággal együtt járó nevet, amely megkülönbözteti őt a család többi tagjától. Az angol törvények szerint a lord csak a király által adományozott nevet viselhette. Ez esetben a Lord Bannistert. És elveszíti a családi nevet, amelyet nem használhat többé. Ezért Evelynnek sejtelme sem volt arról, hogy a keresett hadnagy fivérével együtt szállt hajóra. Hogy Bannister csak az adományozott lord neve Henry Brandysnek. És a lord rezerváltsága folytán egyszer sem került sor rá, hogy a leány őszintén elmondhasson mindent, illetve most legutóbb Marokkóban, mikor a boríték Lord Bannister kezében volt, kis híján őszinteségre került sor. De a tanár az utolsó pillanatban meggondolta a dolgot, és nem akart belekeveredni az ügybe.
Most mit fogsz csinálni? Kérdezte az öccsét. Egy pillanatig sem tűrhetett tovább magadon a hazaárulás és becstelenség vágyját.
Mint légionista jelenteni fogom az esetet a marokkói főhadiszállásnak. És miután ez a térkép közös angol-francia érdek, remélem, minden hivatalos út megkerülésével kezelik majd az ügyet. Miss Weston, fordult a tanár zavartan a leányhoz, és megsimogatta borostás állát. Én most... nekem most... Evelyn hűvösen felelt. Ön ször most beláthatja, hogy valóban egy ember becsületért zaklattam olykor. Sajnálom ezt, mert végre is egy gentleman élete nem átjáróház. Brandis kutatva nézett egyikről a másikra. Még sohasem látta a fivérét ilyen ápolatlannak és morózusnak, mint ebben a pillanatban, amint lesütött szemmel kissé dühösen dörmög valami kivehetetlent. Ja, igaz, mondta hirtelen Brandis. Miss Weston valami régi családi ékszert keres. Mintha hallottam volna róla, mormogta őrlordsága, és kissé megborzott. Ehhez szüksége lenne arra a kis dobozra, amin a Buddha szobrocska van, folytatta Brandis. A névnapodra vettem, ha emlékszel. Hát miért nem mondta? Kiáltott lelkesen a lord. A szobor a dobozzal együtt bármikor a rendelkezésére áll, Miss Weston. A leghelyesebb lenne, szólt izgatottan Evelyn, ha sürgönyöznék az édesanyámnak. Ön pedig értesíteni londoni lakásában a személyzetet, hogy adják át anyámnak az álmodó Buddhát. Teljesen felesleges, legyintett mosolyogva őrlordsága. A kis Buddha itt van velünk. Evelyn vére vadul zakatolt a mellkasában és halántéka mögött. Hol? A neszeszeremben, a borotva készletemen ül. Na, Miss Weston, vizet, gyorsan vizet, elájult! Rövid idő alatt, másodszor. Gyászosan ültek együtt hárman. Mikor végighallgatták Evelyn históriáját, szenvedéseit és rohanását, amelynek legfárasztóbb részeinél őrlordsága is szerepelt, borzongott a hátuk a helyzet szörnyű tragikumától. Evelyn saját kezüleg dobta el a vagyonát. Párbaja a neszeszerrel véget ért. Az alattomos táska egyetlen jól irányított teli találattal leterítette. Íme, ha a gondviselés akarja, még egy neszeszer is elsül. Majd kerestetni fogjuk, motyogta őrlordsága, mikor látta, hogy a lány szomorúan bámulja a padlót helyettesítő, döngölt agyagon futkározó vidám százlábúakat. A tanár is tudta, hogy milyen reménytelen, amit mond. Megkeresni egy neszeszert az harában. A sívó homokban, amely naponként változtatja helyzetét, és olykor egész karavánokat fed be egyik óráról a másikra. Evelyn furcsa, szomorú mosolyjal nézett rájuk. Most már mindegy. Az Isten akarta, hogy a gyémánt után menjek, és megtaláljam a borítékot. Egy katona becsülete legalább annyit ér, mint a legszebb gyémánt.
Ezért természetesen,
ször, vágott elébe határozottan Evelyn, remélem, nem fog engem holmi illő jutalommal megsérteni. Hallgattak. Ott volt maga mellett egész idő alatt, siránkozott a lord. Már a hajón közös kajütben utazott vele, és már Léon előtt cserben hagyta volna, ha nem kényszerítem rá, hogy visszamenjünk érte maradék autómmal. Ilyenek a nők. 15-ször eldobnak valamit, amiről azután, ha végképp elhagyták, rájönnek, hogy a legdrágább kincsük volt.
Ször, ez a mondás vetekszik arisztotelészi idézetével.
Felelte kissé epésen Evelyn, mert most érezte csak, hogy milyen igazságtalan volt hozzá olykor Bannister, miközben ő a testvéreért küzdött.
Van egy nagybácsim, az különbeket tud. Szerinte sok férfi olyan, mint a frak. Ha nélkülözi a megfelelő környezetet, használhatatlan lesz.
A lord elpirult. Engem is érzékeny veszteségért, felelte hevesen.
Szerettem ezt a borotváló buthát.
És ami a frakkot illeti, az országút nem a legmegfelelőbb környezet, mégis jól beváltam.
Nem jött volna velem, hanem a bőréről van szó.
Miss Weston, ön igazságtalan.
Hálátlant akart mondani.
Csak tessék, mondja ki.
Össze-vissza szaladgáltak a szobába, mint két gyerek. A tanár még az asztalt is csapkodta.
Ha bántják egymást, szólt közbe Brandis, nem segítenek semmin.
Elhallgattak. Evelyn sírt. A lord dünnyögött. Ideje, mondta Brandis, hogy elintézzük a boríték dolgát. Most telefonon értesítem a főhadiszállást. Egy napig sem tűrhetjük tovább, hogy körözzék magát. A fivérem és én fogunk tanúskodni arról, hogy élete veszélyeztetésével mentette meg ezt a fontos, felbecsülhetetlen térképet a hazája számára.
Egyszer csak riadó harsant fel. Mi történt?
A rádiós altiszt fényjeleket fogott fel az éjszakában. Valamikor a Szaharában reflektor útján leadott jelekkel érintkeztek az egyes oázisok. Mióta a rádió elterjedt, homály borul a sivatagra. A felvillanó fehér pászták, amelyek azelőtt csűrűn hunyorogtak, átadták helyüket herc hullámainak. Ezen az éjszakán az évek óta nem látott fénytávíró ismét megvillant az ég felé. A sivatagból adhatták a jelt olyanok, akik nem rendelkeztek leadóval. A fénymorzse vagy 50-szer ismételte. Rablók, megtámadják, Marbuk oázist, SOS, rablók, megtámadják, Marbuk oázist, SOS, SOS, SO. A fénytávíró nem csak figyelmeztette őket a veszélyre, hanem segítséget is kért a számukra. Az öt tagú őrség mindenkit összegyűjtött az aránylag erőszerűen épített katonai kórházban. Néhány vén arab, egy-két gyerek, 8-10 beteg katona és a csekélyszámú őrség. Nem valami erős ellenállás. Vajon kik lehetnek a támadók? Kérdezte az őrparancsnok.
Ezt megmondjuk Miss Westonnal, mondta higgadtan a lord, miközben átvett egyet a kiosztásra kerülő fegyverekből. Az Európa szerte körözött Adams nevű kém, környezetéhez tartozó rablógyilkosokkal és martalócokkal. Legalább 50 emberre kell számítani.
Akkor elvesztünk, mondta Brandis.
Én is azt hiszem, felelte csendesen a lord.